vizsgáló bizottságok. Vajon mi a cél, és milyen megfontolás áll e mögött?
Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától, és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.
Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
Határok nélkül Bereki Anikóval.
Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. Újabb csendes győzelem a nemzeti régiók ügyében. Interjú Izsák Balázsral, a Székely Nemzeti Tanács elnökével. Görög dinnye helyett sárga dinnyét termesztenek a kárpátaljai gazdák helyett az asszonyok. A Szatmár megyei Halmiban viszont a földi eper jelenti a megélhetést. 135 éves az Eke. Az Erdélyi Kárpát Egyesület központjában, Várfalván átadták az Orosz Endre közösségi házat. Most következzenek a részletek. Újabb csendes győzelem a nemzeti régiók ügyében címmel a Székely Nemzeti Tanács egy közleményt adott ki, amely egy nemrégiben publikált szakértői tanulmány jelentőségét taglalja. Az angol nyelvű elemzés egyik fontos megállapítása, hogy európai érdek a többnyelvű és a sajátos kulturális identitással rendelkező régiók gazdasági fejlesztése. Ez az álláspont egybecseng a nemzeti régiókról szóló uniós kezdeményezés célkitűzéseivel és érvrendszerével. A tanulmány ugyanakkor a szemléletváltozás jele is, amelyhez a 13 éve indított polgári kezdeményezés munkája is hozzájárult. Hangsúlyozza a közlemény, felidézve az Európai Bizottsággal folytatott korábbi jogvitát a kezdeményezés nyilvántartásba vételéért. Izsák Balázsral, a Székely Nemzeti Tanács elnökével Erdei Edit Zsuzsánna készített interjút.
Az Európai Bizottság rendelt egy tanulmányt, amelynek címe a nyelvi politikák hatása a többnyelvű régiókra. Ez a tanulmány kimondja, hogy a többnyelvűségnek közvetlen hatása van a kohéziós politikára, a régiók gazdasági fejlődésére. Ez a mi polgári kezdeményezésünknek az alapja volt. Mi azt kértük, hogy a nyelvi, kulturális sajátosságokkal rendelkező régiók kapjanak kiemelt figyelmet az unió kohéziós politikájában. Akkor, amikor mi ezt a kezdeményezést benyújtottuk, akkor még a bizottságnak az volt az álláspontja, hogy a kohéziós politikának és egy régió kultúrájának, nyelvének semmi köze egymáshoz. Ezek nem hozhatók kapcsolatba. Tehát most, amikor egy olyan tanulmányt rendel, amelynek a szerepe, célja az, hogy feltérképezze a közösségi jogalkotás útját, és visszakapja ebben a tanulmányban, amit mi a polgári kezdeményezésben kértünk, az jelzi, hogy változás állt be az uniós gondolkodásban. És azért nevezem csendes győzelemnek, mert ez a változás bizonyíthatóan ehhez a polgári kezdeményezéshez kötődik. És amikor azt mondom, hogy bizonyíthatóan, akkor gondolok például a szóbeli meghallgatásra, amikor ott ültem Luxemburgban, a tárgyalóteremben, amikor Paolo Mengozzi főtanácsos feltette a bizottság képviselőjének a kérdést, hogy az önök álláspontját, hogy a kultúrának, nyelvnek, történelmi hagyománynak nincs köze a kohéziós politikájához. Ezt az állítást megerősíti ez a bizottság álláspontja? A bizottság képviselője megerősítette. És akkor a mi érveink alapján tette fel Paolo Mengozzi azt a kérdést a bizottság képviselőinek, hogy akkor kérem, olvassa fel az 1059/2003 számú uniós rendelet 10. cikkelyét. És ez a cikkely a statisztikai régiókról szól, mi hivatkoztunk rá, mint precedensre, hiszen azt mondja, hogy ha nincs olyan közigazgatási egység, amely lefedne egy NAC2 régiót, akkor több közigazgatási egységet össze kell vonni a gazdasági szempontok mellett figyelembe véve a történelmi hagyományokat, a kultúrát és a nyelvet. És a bizottság képviselője, amikor felolvasta, döbbent csend a teremben, Paolo Mengozi azt mondta, ezt akartam hallani, köszönöm.
Nagyon röviden, de mondjuk el, hogy ez a történet, amelyet elmesélt, a 2013 és 2019 között zajló per idején történt.
Igen, és a bíróság komplikáltabb ügyekbe felkér egy főtanácsost, aki részleteibe elemezze az ügyet, és készítsen egy jelentést. Az ilyen főtanácsosoknak döntő szerepük van egy végső ítélet meghozatalában. Tehát igen, így volt, és Paolo Mengozi szóbeli meghallgatáson tette fel ezeket a kérdéseket 2018-ban, tehát az ítélet hozatal előtt egy évvel az Európai Unió bíróságán. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat volt, amikor látszott, hogy mi a bizottságnak az álláspontja, és végül is ez a tanulmány jelzi, hogy a bizottság álláspontja változott abban az irányban, amelybe a Nemzeti Régiókért indított polgári kezdeményezés akarta. És azért neveztem én ezt csendes győzelemnek, mert ezért nekünk senki nem fog gratulálni. Senki nem fogja azt mondani, hogy nektek volt igazatok. De az ember belepillant a dokumentumokba, megvizsgálja a bizottság álláspontját a polgári kezdeményezés korai szakaszába, és összeveti ezzel a tanulmánnyal, akkor mindenki számára a bizonyíték válik láthatóvá. És nagy tanulság nekünk is, hogy egy szaknyelvet átalakítani, érdekeket átalakítani, ez egy hosszadalmas, nehéz munka, és azért volt eredményes, mert ez a polgári kezdeményezés éveken keresztül az Európai Parlament, az Európai Unió intézményeinek a közbeszédjében jelen volt.
Ismert tény, hogy az Európai Bizottság tavaly szeptember elején közölte a polgári kezdeményezés szervezőivel, hogy nem kíván a nemzeti régiók ügyében lépéseket tenni, és ezután pert indítottak az Európai Bizottság ellen. Ebben az újabb perben hatása lesz, lehet ennek a tanulmánynak, ennek a szakértői tanulmánynak?
Mi hivatkozni fogunk rá, hogy ennek alapján meg is nyerhetjük a pert, ezt nem tudom. Az viszont tény, hogy a bizottság 2025. szeptember 3. álláspontja, és ez a tanulmány, élesen szemben állnak egymással. Ezt tudom elmondani, mert ez tény.
Izsák Balázsral, a Székely Nemzeti Tanács elnökével Erdei Edit Zsuzsánna beszélgetett. Itt a Határok nélkül. Az 5. éve tartó ukrajnai háború rányomja a bélyegét a kárpátaljai mezőgazdaságra is. A helyi magyarok számára a zöldség és gyümölcstermesztés az egyik fő megélhetési forrás. A kötelező katonai sorozás miatt a férfiak egy része azonban külföldre távozott, másik részük pedig otthon próbálja átvészelni a vészterhes időszakot. Emiatt sok esetben a fizikai munkát a földeken is az asszonyok végzik. A kialakult helyzetről Iváncsik Attila, Varga István, Beregvidéki falugazdást kérdezte.
Ami a legjobban érződik, az a munkaerőhiány, tehát gyakorlatilag nincs szabad munkaerő, tehát nincs, aki a földeken dolgozzon. Nagyon nehéz munkásokat találni, ugye a férfi kéz az hiányzik. Példaként tudom említeni azt, hogy a görög dinnye helyett sokan sárga dinnyét termesztenek inkább, nem csak azért, mert nagyobb a jövedelmezőség, hanem egyszerűen, mikor össze kell gyűjteni a dinnyét, ami egy görög dinnye például 12-15 kilósra is nől, ahhoz bizony egy férfi kéz kell, hogy ezt kihordja, felpakolja. A sárga dinnyék azok viszont ilyen másfél, 2,5 kilós, maximum 3,5 kilóra, ha megnőnek, ezt asszonyokkal is össze lehet szedni. Tehát ez egy egy súlyos probléma, ami érinti a gazdálkodókat, akik itthon maradtak és próbálnak dolgozni a mezőgazdaságban.
A kárpátaljai magyarság jelentős része falvakban él, ahol a fő megélhetési forrást a mezőgazdaság jelenti, hangsúlyozza Varga István. A beregvidéki falugazdász kiemelte, a háborús válsághelyzet okozta nehézségek mellett, az időjárási viszonyok sem voltak kedvezők az elmúlt hetekben.
Sok kárpátaljai magyarnak mezőgazdaság ad megélhetést, vagy egészíti ki a megélhetéseit. Valamilyen állami munkahelyen, vagy valamilyen más munkahelyen dolgoznak, amiből egy családot eltartani, mivel a fizetések nem emelkedtek a háború alatt, viszont az árak többszörösére nőttek, tehát egy egyszerű tanári, vagy bármilyen fizetésből nem lehet egy családot eltartani. Ezek az emberek jövedelem kiegészítésként tekintenek a mezőgazdaságra. Ők nem olyan nagy területeken, vagy nem olyan sok munkaerőt igénylő termékeket állítanak elő. Például egy fóliasátor, vagy két fóliasátor még részmunkaidőben is megdolgozható. Ezzel kiegészítik a családnak a bevételeit. Ugye nagyon sok férfi nem tud munkát vállalni, gyakorlatilag otthon ragadt, nem tud kimenni az utcára, vagy nem tud elmenni máshova dolgozni. Nekik nagyon jó jön az, hogyha a kertbe ki tud menni, és a kertbe van egy-két fóliasátor, amiben tud dolgozni, és gyakorlatilag ezzel a családjának egy elég jó bevételi forrást tud biztosítani. Ugye ezek a fóliasátrak, ezek nagyon jók több szempontból is, és bizony nagy szükség van arra, hogy legalább ezt a jövedelmet a család be tudja kasszába tenni.
Varga István kiemelte, a gazdáknak minden segítségre szükségük van. Ezért a ProAgrikultúra Kárpátika Alapítvány több támogatási programot is működtet Kárpátalján. Az első lépés program például a szegényebb családoknak segít a boldogulásban, élő példa nevű projektjük során pedig továbbfejlesztik a gazdaságukat.
Néhány évvel ezelőtt a ProAgrikultúra Kárpátika elindította az első lépés programot, amivel kis családi vállalkozásoknak a beindítását próbáljuk megoldani. Itt főként fóliasátraknak az alapanyagára tudnak pályázni a gazdálkodók. Ennek a fontosságát legjobban talán az mutatja, hogy a keretekhez képest, meg a háború előtti években tapasztalt pályázók számához képest többszörösére nőtt, tehát 2-3-szoros túljelentkezésünk van évente, nagyon sokaknak van szüksége erre a támogatási formára, és nagyon sokan szeretnének, vagy pályáztak már nálunk az idei évben is, bár a pályázati kiírás az majd csak nyár végén lesz, de az idei évben is már többen érdeklődtek. Látszik, hogy nagy lesz a pályázati igény az idei évben is, sokan fognak pályázni, igyekezünk minél több embernek ezzel segíteni. Mindenféle támogatás az jó jönne a gazdák. Sajnos a probléma az, hogy az ukrán állami támogatások, amik ki vannak írva, ez gyakorlatilag a mi gazdálkodóink nem tudják lehívni, vagy nem tudják megpályázni. Nagyon jól jönne a gazdálkodóknak, ha olyan jellegű földalapú támogatások is lennének Ukrajnában, vagy olyan jellegű mezőgazdasági támogatások, mint az Európai Unióban. Reméljük, hogy az elkövetkezendő években lesz ilyen, hiszen a kisgazdálkodóknak nagy szüksége lenne, akár a szántóföldi kultúráknál, akár a zöldségtermesztőknek ilyen jellegű támogatásokra. Reméljük, hogy a háború alatt is akár, vagy a háború lezárása után lesz több lehetősége a gazdálkodóknak ilyen pályázati forrásokhoz hozzájutni.
Kárpátaljáról vegyük az irányt a szatmári eperföldek felé. Azt mondják, hogy a Kárpátok ölelésében mindenféle gyümölcs, kenyérre való megterem. Itt van mindjárt a most érő földi eper vagy szamóca halmiban, az Árpád-kori településen, amely ma a romániai Szatmárban az egyik határátkelő, ahonnan a legszélső magyar falu sincs távolabb 10 kilométernél. Hogy mit jelent az ízletes, nagyszemű földi eper a helyiek számára? Erről is kérdezte munkatársunk Zsoldos Barnabás, Fazekas József alpolgármestert, aki maga is foglalkozik az epertermesztéssel.
a magyarországi szabadföldi földiepertermelők a keleti ország részben kevés területtel találkoznak, viszont ha az ember átjön a hármas határnál, az ukrán-magyar-román hármas határnál, halmi községben egyebet se lát az ember, csak földiepret, óriási kultusza van. Fazekas József termelő, meg halmi település alpolgármestere is. Mikor alakult ki ez a földieper kultusz?
Isten hozta önöket Halmiban. Büszkélkedünk Halmiban, 600 hektáron termelik a szamócát, és ilyenkor most full szezonban vagyunk, már két hete szedjük. Volt egy kis fagykárunk, örülünk, hogy a magyarországi vállalkozók is, felvásárlók jönnek és viszik Halmiból az epret, minőséget termelünk. Egyes magyarországiak azt mondják, román.
A földtörténet kialakulásakor nem lehetett tudni, hogy még lesz Trianon is. Itt terem a legjobb földi eper.
Így van, nyugodtan, bizalommal tessenek fogyasztani a halmi epret, a szatmárnémeti halmi epret. Nekünk ez az eper, ez egy tradíció. Gyermekkorunktól nem szeressük is csinálni.
Fontos, hogy milyen fajta.
Utóbbi 20 évben már más fajtákkal dolgozunk, már Romániában nincsen palánta termelés, és külföldük ebbe hozzuk a fajtákot, de nagyon jó adaptálták ehhez a klímához, nagyon finomak. Tetszik tudni, hogy van, mint Tokajon is a bor nagyon finom, azért finom, mert a föld adja meg azt a minőséget. Az utóbbi 15 évben modern technológia már nem az a szabadföldi, hanem bakhátas, csepegtető rendszerrel, nagyon modernül csináljuk. Már nálunk nincsen ilyen, hogy aljazzunk, szalmázás nincsen, mert takarófóliával, fátyolfóliával védekezünk a fagy ellen, fejlődtünk mi is.
Gyönyörű, ahogy szokták mondani, mintha vizen ülne, de ahogy jöttem, már túrterebesnél szedik az epret, tehát nem csak Halmiban, hanem a térségre jellemző a földi eper termesztés.
Igen, a közeli falvak, községek látták, hogy Halmiban az ebből tartsuk fel családainkat, hogy én apogármester vagyok, de máskülönben eddig ez volt a munkahelyem, 4,5 hektáron dolgozunk, családommal, két fiammal, feleségemmel, ezt csinált, meg csináljuk tovább is.
Hol lehet értékesíteni? Mert mondta, hogy még a magyar kereskedők is átjönnek, de gondolom nem ez a meghatározó.
Nagy szerencsénk van, hogy eltörölték a vámokot, lehet menni szabadon, nem már csak az országba, hanem Magyarország, Lengyelország jönnek és viszik az epret. Elég jó ára van, olyan ára, ami elfogadhat.
Romániában termesztik, még máshol is, mert azt hallottam, hogy a fő termőterület az itt Halmi és környéke.
A fő termőpont, ez Halmi. 600 hektár azért, ez nem kicsi terület. Halmi kökényes, durterebes. Szerintem, ha összvonjuk a két községet, illetve hármat a Halmival, több mint 600 hektáron dolgozunk. De nálunk azért már vannak gazdák 4-5-10 hektáros parcellákkal is.
A földi eper a meghatározó, vagy más gyümölcsöt is termesztenek?
Tudjuk, hogy a szamócai szezonos, nem egész évben termő. Nagyon átálltak a halmiak a zöldségtermesztésre is, padlizsán, pitavit paprika, káposzta, karfiol, a halmiak ügyesek.
Másodvetésként akkor még hasznosítják a földet.
Igen, a szamóca után, amitán kiszedjük a szamócát, tesszük a káposztát, karfiol.
Egész évben benne kell lenni a földben, mert másképp akkor nincs termés.
Igen, tudjuk nagyon jó, a mezőgazdaságban egész éves munka van. Hát mondjuk azt is, hogy pénzt akar keresni, mert hogyha csak a szamócával foglalkozunk, az egyszer van egy évben, két hét alatt leérik, és azért tudjuk, hogy azért 12 hónap az.
Még mást is lehet hasznosítani, annak is van piaca.
Van piac rá, mert ahogy jönnek a felvásárlók a szamócáért, az eperért, akkor még beszélgetünk, hogy van padlizsán. Az én nevemből beszéltek, én 25 éve gazdálkodok, azért már megvannak az a stabil kliens, akik tudják, hogy komoly emberek vagyunk. Amikor azt mondom, hogy visz tőlem 150 vagy 200 rekesz epret, az nem kell bizonytalanul, hogy miért küldök, hogy küldök, azért már van egy kör kialakulva.
Az előbb, amikor azt mondta, hogy nyugodtan vihetik Magyarországra, nyilván ez alatt azt is értette, hogy a schengeni európai szabályok itt is érvényesek, tehát az előírás az európai.
Így van, az mindenki nagyon fél, hogy itt vagyunk az ukrán határnál, de megmondjuk őszintén, nem használjuk a szereiket, mert egy, Isten ments, valami ember megbetegszik, börtönbe nem szeretnék menni. Ezek a megengedett szerek jobbak, és nincsenek problémák, nyugodtan alszunk. Tudjuk, mikor kell permetezni, hát ez nem hazugság, hogy nem permetezünk, persze, mert gombapermetezés, ha nem permeteznék, rohadna. Csak azokat a szereket használjuk, ami meg van engedve az Unióban.
Halmitól délnyugatra jó 200 kilométeres távolságra található Nagy Szalonta, ahol bölényhúsból készült gulyáslevessel próbálnak világrekordot felállítani a település várossá válásának 420. évfordulója alkalmából. A hétvégére megszervezett városnapokkal arra emlékeznek, hogy Bocskai István erdélyi fejedelem 1606. június 3-án telepítette le 300 hajdúját a most Bihar megyéhez tartozó településen. 20 évvel ezelőtt a 400. évfordulón egy óriás bográcsban készített gulyással döntött rekordot Nagy Szalonta. Most vasárnap több mint 500 liternyi bográcsost főznek bölényhúsból a városban működő bölényfarmmal együttműködve. A háromnapos programsorozatról és a különleges rekordkísérletről Török László nagyszalontai polgármester Pataki Lehel Zsoltnak nyilatkozott.
Nagyszalonta 1606. június 3-án kapta azt az adománylevelet Bocska Istvántól, amely révén 300 hajdút telepített a hajdúvárosba. Ez azt jelenti, hogy a településünk, amely 1214-ben már a pápai tizedjegyzékben ott volt, 300 hajdúval bővülve a várossá válás pillanatát éltük meg. A 400. évfordulón 2006-ban, 20 esztendő ezelőtt egy Guinness világrekordot állítottunk be. Úgy döntöttünk, hogy Arany Jánossal szabadon, a családi kör mentén mindenkinek próbálunk elességet adni, ahogy a nagy költőnk mondja, jobban esik a falat, ha mindenkinek jut. Ennél fogva 5045 liter gulyás levest főztünk meg, egy üstben, ez a világ legnagyobb üste, amit erre az alkalommal gyártott a hajdúváros, és most a 420. évforduló alkalmával úgy döntöttünk a helyi éttermekkel együtt, hogy ennek emlékére megismételjük a rekordkísérletet. 5100 litert szeretnénk főzni, és a különlegessége az, hogy bölényhúsból fog készülni a gulyásleves. Nagyszalonta városa mellett van egy hatalmas bölényfarm, egy osztrák vállalkozó üzemelteti, és úgy gondoljuk, hogy a helyi kulináris élményeknek ez is egy különlegessége.
Török László polgármester szerint a városnapokat mindig a hajduk letelepítésének évfordulójához legközelebb eső hétvégén tartják Nagyszalontán.
Ennél fogva péntek, szombat, vasárnap szalontai napok lesznek a hajduk terén egyébként, a városi piaszcsarnok térségében. Koncertek, a legbüszkébbek egyébként a vasárnap esti koncertre vagyunk, a Párnógrászt együttest fog előadást tartani. Ez az a záró ünnepsége az eseménysorozatnak, de a vasárnapi nap ugye arról is híres, amit korábban mondtam, hogy megfőzzük a világ legnagyobb bölénygulyását.
A látogatók meg is kóstolhatják majd a kulináris különlegességet.
Az éttermekkel összefogva egy nagy üstben megfőzzük a mintegy 5000 liternyi gulyást. A számításaink szerint 10 000 embernek fogjuk szétosztani, és hogy ez rendezett körülmények között menjen, adományokat fogadunk el, és ezzel mindenki részese lesz egy olyan akciónak, amely a város turisztikai fejlesztését szolgálja, hisz a bejövő adományokból a leendő városi turisztikai kisvasút megvásárlását fogjuk eszközölni. Épül Nagyszalontán a Toldi Aquapark, ez jövőre elkészül, van egy túzok centrumunk, amely a Nagyszalontán honos és kivesző félben lévő fajnak a brendesítését célozza. Felhívjuk rá a figyelmet, hogy a túzok része a közösségünknek, része a természeti világunknak. Ennél fogva mi úgy döntöttünk, hogy a túzok centrum is kiemelt turisztikai látványosság lehet a városunkban. Uniós forrásból megépítettünk. Nagyszalonta Temesvár irányába történő kijáratánál meg is lehet látogatni, és ez a kulináris élmény, amely vasárnap megtörténik, első lépés abban az irányában, hogy egy turisztikai kisvonatot vásároljunk meg. Egy nem egy kötött pályás, hisz a későbbekben szeretnénk a városba érkező turistákat, az irodalmi turistákat és minden más jellegű vendégünket megsétáltatni ez a kisvasúttal, lássák meg a várost, érezzék jól magukat Nagyszalontán.
Idén 135 éves az EKE, vagyis az Erdélyi Kárpát Egyesület, amely az erdélyi természetjárók és túrázók civil szervezeteként heti rendszerességgel szervez túrákat Erdély szerte. Idén fennállásuk 135. évfordulójának alkalmából az EKE központjában, Várfalván átadták az Orosz Endre közösségi házat. Az egyesület céljairól, a születésnapi ünnepségről és az új közösségi házról Veres Ágnest, az EKE titkárát Ferenc Ádám kérdezte.
Az Erdélyi Kárpát Egyesületnek a célja az, hogy összefogja a túrázó erdélyi magyar társadalmat. Tehát ugye három célkitűzésünk van, az egyik a természetjárás, de ott van közvetlenül mögötte a honismeret és a természetvédelem. Nyilván, hogy sok változás volt, hiszen az idők is változtak, 135 év az nagyon hosszú idő, de maga a lényeg, a turistáskodás, a természetjárás az nem változott, viszont az utóbbi 20-30 évben azért gondoljunk bele, hogy mennyit változtak a körülmények, a felszerelések, a különböző elektronikus eszközök, például egy teljesítménytúrára is ugye, hogy már online lehet csak bejelentkezni. Amikor elmegyünk túrázni, akkor ott van a kezünkben az okostelefon, amire rá lehet tölteni a térképeket, ott van a GPS, szóval nagyon sokat fejlődött a természetjárás.
Várfalván tartották a születésnapjukat. Hogy alakult az EKE és Várfalva kapcsolata? Ugye ott van az EKE Vár, tehát az EKE-nek, mint ernyőszervezetnek egyfajta központja.
Az EKE 2012-ben döntött úgy, pontosabban az akkori elnökünk Dezső László úgy érezte, hogy az EKE megérett arra, hogy saját ingatlanja, saját háza legyen valahol, és akkor elkezdtük feltérképezni a terepet, és Várfalva is szóba került, és amikor beléptünk oda az udvarra, akkor valahogy úgy éreztük, hogy ezt nekünk meg kell vásárolni. Így alakult ki az EKE Vár. A név azonnal jön, hogy az EKE az otthonra talált Várfalván, ez egy ilyen szójáték, de úgy is lehet tekinteni, hogy ez a vár összefogja a 18 bástyát, a 18 EKE tagszervezete. 2012 óta nagyon sokat próbáltunk fejleszteni a régi házat magát, felépítettünk az udvarban 4 kis faházikot, és 2019-ben kezdődött meg a régi csűrhelyén a mostani közösségi háznak az építése. Hosszú idő volt, ez 7 éven keresztül építettük, de idénre sikerült befejezni, és akkor arra gondoltunk, hogy kössük össze a ház átadását az EKE 135 éves jubileumi rendezvényével, és akkor ugye feltevődik az a kérdés, hogy miért Orosz Endre nevét viseli ez a ház. Orosz Endre nagyon híres személyisége volt az EKE-nek, nagyon aktív tagja volt az EKE-nek, és nem csak tagja, hanem 25 éven át ő volt az EKE főtitkára, és emellett az EKE múzeum őre, azt tudjuk ugye, hogy a Mátyás király szülőházában működött az EKE múzeum, illetve az Erdély című folyóiratnak a szerkesztője, tehát az EKE és múltból kifolyólag megérdemelte, hogy az ő nevét válasszuk ki, de és nem mellesleg megismerkedtünk az unokáival, Flóra Orosz Katalinnal és Májer Orosz Jutkával, akik 2019-ben támogatták az alapkületétel. Ezek mind összeadódva arra vezettek, hogy Orosz Endre nevét adjuk a közösségi háznak.
Hogyan értékelni a születésnapi ünnepséget, mekkora volt az érdeklődés, milyen volt együtt lenni?
Sikeres volt, elég sokan ellátogattak, 220-an voltunk, nagyon sokan megtiszteltek jelenlétükkel, a hivatalosságok mellett eljöttek az erdélyi magyar civil szervezetek elnökei, és nyilván az EKE tagsága, úgyhogy az ünnepség után mindenkit meghívtunk egy finom ebédre, este táncmulatság volt, gitár kísérettel, és másnap 93-an túráztunk Torockon, a Torockói völgyben, egy nem túl ismert, viszont annál látványosabb túraútvonalon.
Az EKE-nek a természetjárás mellett a természetjáráson keresztül a közösségépítés is a célja. Mi a legnagyobb kihívás az EKE előtt az elkövetkező éveket, időszakot nézve?
Hát a természetjáráson kívül és a közösségi összefogáson kívül a legeslegfontosabb tervünk az EKE-nek a fiatalitása. 10-20 év múlva oda fogunk jutni, hogyha nem foglalkozunk ezzel kellőképpen, hogy nem lesz tagság. Úgyhogy próbálunk olyan programokat kitalálni, nem megy könnyen, amivel a fiatalokat, a gyerekeket, a gyerekes családokat be tudjuk vonzani az EKE-be, és örömünkre szolgál, ezt el kell mondanom, hogy egyre több városban beindultak a gyerektúrák, itt Kolozsváron is, és ezáltal gyerekek eljönnek a szüleikkel a túrákra, megismerkednek egymással az egyesülettel, mindig próbálunk mesélni valamit az egyesületnek a tevékenységéről, és sok ízben megtörtént már, hogy tagokká váltak, és ha ők már tagok lesznek, akkor reméljük, hogy be is fognak kapcsolódni aktívan az egyesületnek a tevékenységébe. Hogyha tényleg valamit kívánni tudnék az EKE-nek, mondjuk a következő 50 vagy 100 évre, hát azt kívánnám, hogy a mostani EKE-várhoz hasonlóan minél több ingatlanja, saját menedékháza legyen, és a tagjai száma növekedjék, érje el a 2800 tagot legalább, most ugye közel 1800-an vagyunk.
Kedves hallgatóink! Ezzel mai műsorunk végéhez értünk.